Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé a Balaton hangja, ez a második évfolyam 19. műsora, és változás történt, bár mindig azt mondom, hogy nem szokott változás történni, de van olyan, hogy változás történik a műsor vezetői felállásba. Pritzinger Péter ugyanis igazoltan távol van, helyette viszont Marsall Szilvi lesz társam a bajban. Szia Szilvi!
Szerbusztok, és én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Én örülök, hogy itt lehet ismételtem, mert hogy ma is egy nagyon jó témánk lesz a Balatonnal kapcsolatban.
Bizony, ugyanis elfogadta a meghívásunkat Árvai Gábor, aki évek óta járja a Balatonfelvidék és a Tapolcai medence túra útvonalait, ahol a természeti értékek megismerése és bemutatása az a hivatásává vált. Szakvezetett túráin a táj földtani, élővilági és kultúrtörténeti érdekességeit hozza közelebb a vendégekhez. Szervusz Gábor, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is köszönöm, hogy meghívtak.
Tévedtem bármiben a felvezetőben, ezt a biztonság kedvéért megkérdezem.
Nem, teljesen precíz volt.
Hogyan kezdődött a kapcsolatod a természettel, a túrázással? Bemelegítő kérdés legyen.
Hát, ugye most azt lehetne gondolni, hogy én már kiskoromtól kezdve túrázok. Na most, hogy ezt mondanám, akkor nem mondanék igazat. Tehát ez nem olyan volt, hogy a szüleimmel elmentünk túrázni és jártuk a vidéket, ez egy teljesen véletlen történet volt. Hát nyilván annyiban nem véletlen, hogy én történelem-földrajz szakos tanár vagyok, és hát nyilván a földrajz az meghatározó történet volt ebbe a históriában. Viszont a dolog úgy kezdődött teljesen véletlenül, hogy 1999. novemberében, ezt soha nem felejtem el a dátumot, ugye dolgoztam az iskolába, és az igazgató elém tett egy verseny kiírás, hogy nézzem meg. Hát megnéztem, Madarak és fák napja. Nekem ehhez mi közem van, azt nem tudom, mert nem vagyok biológia szakos. Megnézegetem, hogy már majdnem odébb is tettem a lapot, amikor megláttam, hogy a Bükki Nemzeti Park és geológiai értékei. Na, innentől elkezdtem kicsit gondolkodni, hogy talán mégse kellene a szemétkosárba helyezni ezt a verseny felhívást. Igaz, hogy a madarakhoz, a fákhoz meg semmit nem értettem akkor, de mondom, hát egyébként akkor próbáljuk meg ezt a dolgot. Hát szerencsére volt a szakkörömben egy olyan lányzó, aki nálam jobban tudta a dolgot, ezt el kell ismernem, tehát én neki nagyon sokat köszönhetek ebben a relációban. És hát felkészültünk, úgyhogy a regionális döntőbe Székesfehérváron harmadikak lettünk 14 csapatból. Ez engem lepett meg a legjobban ez a dolog. Na hát ugye elkapott a lendület innentől kezdve. Elkezdtem úgy beledolgozni magamat a madarak világába, a természetbe, és mit tegónak az összes madárhangját fölvettem, vettem madárhang kazettákat, természetőrökhöz kimentem hallgatni, meg figyeltem, amit mondanak. Tehát hogy gyakorlatilag egy autodidakta módon bedolgoztam magamat ebbe a dologba, következő évben már bejutottunk az országos döntőbe, majd a harmadik évben országos másodikak lettünk. Na hát ez már akkor erőt adott, hogy beléptem a madártani egyesületbe, és igazából nekem a madarászattal kezdődik a történet, nem a túrával. Uh-huh. Tehát ez az érdekessége a dolgoknak. Aztán 2010-ben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park kiírt egy geotúra tanfolyamot. Hát geológia volt nekem mindig is a fő területem a földrajzon belül, akkor legújabb ismereteket hadd tudjam meg, tehát még jobban ássam bele magamat ebbe a témába, elvégeztem ezeket a több tanfolyamot is, de több tájegységnek a tanfolyamát elvégeztem, és hát onnantól szép lassan megindult ez a történet, úgyhogy 2011 óta vezetek túrákat, 15. évfordulóban.
Ugye ilyenkor szoktuk azt, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, megkérdezni, hogy mégis milyen kötődésed van a Balatonhoz, de hát most már azért ebbe a felvezetőben nagyjából kiderült, hogy van valami kötődésed.
Hát van kötődésem, mivel tapolcai vagyok, tehát ott is születtem, ott is lakom, úgyhogy a Balaton felvidéknek egy gyöngyszeme a tapolcai medence, úgyhogy én ott már nagyon régóta gyűjtöm a történelmi dolgokat, néprajzókat, tehát nekem a történelem, ugye a történelmi szak az egyik, ott a Szentgyörgyhegy néprajzából írtam a szakdolgozatomat, földrajz geológiából pedig a vulkanizmusból, tehát azért már ezt megelőzően is dolgoztam bele magamat a témába, és hát azóta is minden adatot gyűjtök, ami létezik. Hát 14 szakfolyóirat jár nekem otthon, és nem győzöm olvasni, nem is bírok már ennyit, de arra azért mindig nagyon törekszem, hogy a túráimon a legújabb információk hangozzanak el, és ugye nagyon sokan mondták már, hogy hát volt voltak már túráim, de most másokat is hallottak, mint amit eddig elmondtam, és ez nekem ugyan nagyon jó visszacsatolás, hogy érdemes ezt csinálni.
Hol lett ez hobbiból valódi hivatásá? Mert azt érzem az elhivatottságot, meg érzem azt, hogy hivatásszerűen űzöd ezt a dolgot, úgyhogy ezt fejtsd ki kérlek a kedvünkért.
Hát ugye, tehát a problémám még az, hogy nem főhivatásszerűen működik a történet. Tehát én nekem nem ez a főhivatásom, hogy én továbbra is tanítok. Badacsony Tomajon tanítok egyébként. Na most, tehát ott kezdődött, hogy egyre sikeresebbek lettek ezek a túrák. És a visszacsatolások nagyon jók voltak, újra megjelentek a túráimon, tehát sőt, ugye egy ilyen kapcsolati tőke kezdett kialakulni gyakorlatilag.
De ez egyébként hogy működik a gyakorlatban, hogy be lehet hozzád jelentkezni, vagy ilyen, azt hiszem a kék túra napján lehet ilyen alkalmi túravezetőnek jelentkezni, vagy ez hogy indult?
Ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag két szálon zajlik az esemény, ugyanis közben a Badacsonyi Turinformiroda is megtalált, úgyhogy most a legtöbb túrákat egyébként a Badacsonyi Turinformirodának vezetem. De ezen kívül vannak magántúráim is, tehát nekem több mint 30 fajta, 30-40 közötti túra útvonalon van, vagy hát program. És meg lehet találni természetesen, hát fönn vagyok a Facebookon is, van YouTube-on is fönn vagyok, van weboldalam is, tehát abszolút mértékben elérhető vagyok, és hát magán megkeresések is vannak természetesen, és meg a pluszban nem mondtam, hogy a Badacsonyon, a Csobáncon és a Tóthegyen az összes bortúrát is én vezetem már azóta. Tehát ugye szélesedett a paletta mindenféleképpen. Tehát vannak magántúrák, sőt utazásirodák is megkérnek már, tehát azért szélesedik a...
Mondott, hogy 30-40 túrád van, ezeket hogy azért minden évben akár többször végigjárni, nem unalmas ez neked, mint túravezetőnek? Mert aki oda megy, nyilván először, másodszor találkozik, nem sűrűn találkozik ezzel a környékkel, azért megy el oda, hogy megismerje, de te meg mindig találsz benne új dolgokat, új kihívásokat?
Abszolút. Tehát nekem minden túra, én nem tudok sablontúrát vezetni egész egyszerűen, tehát nekem, én magam is látok új dolgokat, figyelek rá, sőt, hát ugye olyan szerencsés helyen lakom, Tapolcán, az Y-ban, 4. emeleten, hogy kinézek az egyikkel, és mit látok a Szent György hegy, Csobánc, Badacsony, tehát még a látképem is ez, és akkor reggel most akkor el kell döntöm, és akkor melyik hegyre kell kimennem, hogy ne tévesszem már a dolgokat. Volt már egyébként ilyen, hogy végig kellett gondolnom, mert egy hét alatt, 6 nap alatt 8 túrát vezettem, és már úgy be kellett osztani, hogy akkor most hova is kell mennem gyakorlatilag. Igen, tehát élvezem. Tehát élvezem, élvezetet látok benne. De nincs,
hát meg a természet úgyis mindig változik, minden évszakban, minden napszakban.
Mindig abszolút.
Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy ha már 4 évszak, akkor el tudnád mondani, hogy egy-egy túra évszakonként hogy változik, vagy mi az, ami szép benne, vagy melyik túrára, melyik évszakba viszed az érdeklődőket, a kirándulókat?
Az teljesen mindegy.
Tehát
mindegyik túra, mindegyik évszakban működik. Igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy tél gyakorlatilag nincs. Tehát az a szó régi klasszikus hóba se van gyakorlatilag. Már ilyen, sőt, hát ugye szilveszterkor mindig vezetek túrát a Badacsonyon. 3 évvel ezelőtt például melegítőbe vezettem a túrát, és úgy velem szembe jött egy túrázó pólóba. Tiszta szilveszteri hangulat volt pólóban, igazi, december 31, plusz 15 fok, tehát igazából a tél sem igazi tél. Azért, hogyha melyik időszakban szeretem a legjobban, hát azért a nyáron annyira nem, mert a tömegturizmus miatt. Tehát azért, amikor olyan rengeteg, főleg a Badacsony déli oldala, ugye a Badacsonynak több oldalán vezetek túrát, most a déli oldal az a legfrekventáltabb, az a hely, ugye Kisfolduház, Szegedi Rózaház mindezen az oldalon vannak, és azért, amikor ott hömpölyög a tömeg, az már valahol illúzió romboló.
Annak nincs olyan túra
feeling-e. Nincs. Mm-hmm. Tehát azért egy őszi túra, egy tavaszi, egy téli, amikor azért sokkal meghittebb, konszolidáltabban működik a dolog.
Tehát akkor úgy fordítsuk meg a kérdést, hogy melyik napszakban szeretsz legjobban túrázni?
Hát én holdfénytúrákat is vezetek, akkor, hogyha már napszakoknál tartunk. Én túrákat egyébként délelőtt szeretem a legjobban, tehát délelőtt. Délután nem nagyon vannak túrák, és hát a holdfénytúrák. Tehát azok nagyon szépek. Hát a holdfénytúrák világosba kezdődnek, tehát minden esetben világosba kezdődnek. Egyébként a Badacsonyon vezetek holdfénytúrát, Szigligeten, mind a két várban, vagy a két váron Szigligeten, Halápon, Csobáncon és a Salföldi Kolostor. Tehát ezeken a helyeken vezetek holdfénytúrákat, tehát mindig világosba indulunk, és akkor szépen a végén már szürkület, és akkor legszebb az, amikor a Badacsony tetején lenézünk, és még a Káli medence fényei, minden karácsony felé a gyöngyfüzér látható, vagy a Balaton fényei, vagy a Somogyi oldalnak a fénye, vagy éppen a Marcali toronyháznak a teteje. Úgyhogy igen, ezek nagyon szép, szép látványok.
Milyen hosszú túrák ezek általában? Ez a résztvevőktől függ?
Nem.
Vagy fix útvonalakon?
Nem. Tehát ezek fix útvonalakon működnek, ha csak valakinek külön kérése nincs. Uh-huh. Mert ilyen is van, hogy a csoport külön kérés kér, természetesen akkor rugalmasan változtatjuk a dolgot. Meg azért vannak olyanok is, amikor buszos túrák vannak, tehát például egy Káli medence, az buszon történik, megállunk, tehát busszal megyünk, megállunk helyeken, és akkor megnézzük a dolgokat, és újra visszaszállunk a buszba, és így megyünk tovább. De azért ezek kötöttek, ezek a túrák, tehát van olyan túra, ami két órás, de van 4,5 órás, tehát a Szentgyörgyhegyi nagy túra az 4,5 óra, tehát az uh-huh. nem lehet befejezni. Van a Szentgyörgyhegyen egy másik túra, és ez kisebb túra, de az is 3,5 óra. Uh-huh.
A Balaton az legalábbis, de majd kijavítasz, ha én nagyon nagy zöldséget mondok, nem az a frekventált, és nem a túrázók paradicsoma abból a szempontból, hogy ugye mindenki a kék túrát tartja a túrának Magyarországon. Mennyire látod ezt fals dolognak, vagy mennyire fedezik fel a megszállott profi túrázók ezt a részét az országnak? Hát hogy tapasztalod?
Most én azt megmondom őszintén, hogy amikor a túrát vezetem, hogy én most milyen színű túra útvonalon vezetem a túrát, fogalma nincsen. Van a kék túra, tehát nyilván a kék túrában is van, de ez biztos, hogy olykor a legszebb részek, a legizgalmasabbak nem a kék túrán vannak. Uh-huh. Ugyan? Tehát azért vannak.
De ilyen túrázói rejtette... szemmel, úgy értettem a kérdést, hogy túrázói szemmel, hogyha nem tudom, hogy valaki azt mondja, hogy túrázok, akkor azt mondja, hogy a kék túrát kezdjük el, nézzük meg, stb. Uh-huh. És ez elviszi a túrázóknak a nagy részét, gondolom én.
Hát igen, mert aki mondjuk...
De hogy, te hogy látod túrázói szemmel, hogy azért miért kihívója lehet mondjuk a Balaton körzete is egy ilyen egy kék túrának mondjuk.
Természetesen, hát ugye a kék túra végigmegy a Balaton felvidéken, tehát és nagyon szép helyeken, hát a Gulácstól elkezdve a Tóthi-hegyen, tehát nagyon szép helyeken megy a kék túra, úgyhogy, és járják is, tehát kimondottan látom azt, hogy vannak, akik csak a kék túra, ugye különböző szakaszait bejár, és akkor kipipálja, hogy na, akkor ez is megvan, ez a rész is, de még egyszer mondom, én azért annyit hadd javasoljak, hogy nem ragaszkodnék minden esetben a kék túrához. Mert sokkal, tehát vannak nagyon szép dolgok, ami nem érint a kék túra, és mégis a szerves része a tájnak, sőt.
Hogy látod,
izgalmasabb.
Mennyiben más így látni a Balatont? Ugye a Balatonhoz, nem tudom, a legtöbben strand, meg lángos, meg hek, nagyon sokat beszélünk erről ebben a műsorban, és pont az a célja ennek a műsornak, egy kicsit tágítsuk a képet, hogy mit mondanak a te túrád résztvevői, mit adott nekik egy-egy ilyen túra, ami nem a strandon történik, ami nem a büféknél történik, hanem egy kicsit nyitja a spektrumot a Balaton körül.
Hát az a helyzet, hogy az én túráim durván mondhatom 80%-ban nem azok jelennek meg, akik a Balatonon strandolnak.
Aha.
Kimondottan ezért jönnek, vagy éppen a környező hotelben látták a kiírást, hogy van ez a lehetőség, és akkor rácsatlakoznak, meg hát itt azért a Badacsonyi Turinform iroda itt nagyon nagy szerepet játszik, tehát az ő szerepüket semmiképpen nem szabad kihagyni ebbe a dologba, mert ők eléggé jól hirdetik ezeket a programokat. Tehát én azt annyira nem látom, hogy azért jönnek a túrára, mert a Balatonba akarnak fürdeni, és akkor összekapcsolják a kettőt.
Uh-huh. És pedig nem rossz. Megizzadunk egy jó délelőtti túrán, és utána süttetjük a hasunkat valamelyik strandon.
Igen, ez is lehet, igen, ez is lehetséges, de mondom, nem, tehát én általánosságban nem mondanám ezt. Aha. Tehát kimondottan ezért jönnek, hogy a túrákon részt vegyenek.
Akkor megint fordítanék a kérdésen, hogyha valaki így tekint a Balatonra, hogy strand és nyaralás és hek és lángos, az mit veszít, ha nem veszi a bátorságos, és nem vesz bakancsot, és nem tart veled egy ilyen túrát?
Sokat. Uh-huh. Sokat veszít. Tehát én az ellen mindig harcolok, hogy a Balaton azt ne kicsinyítsük le a fürdésre. Uh-huh. Már csak azért sem, mert mondjuk decemberben nem feltétlenül kell a Balatonba fürdeni, sőt nem is egészséges, mert nem vagyok a hívő, amikor decemberben meg januárban fürdözgetnek benne, szerintem totál emberellenes történetek, szervezetellenes. A Balaton és a Balaton felvidék, tehát az egy külön terület. Tehát nem szabad a lángossal összekeverni, meg a Balatonnal, uh-huh. ezek óriási értékek, sőt, hát az északi part döntően. Tehát én mindig azt mondom, hogy elnézést kérek a déli parttól, tehát nem akarom megmántani, de az
ebben a műsorban ez rendre terítékre kerül, hogy akkor most ugye északi vagy déli part párti a vendég, nem baj, hálás foglalsz ebben a kérdésben.
Mivel én ismerem a déli partot is, tehát az egész Balaton uh-huh. környékét, tehát én ezt nyugodt szívvel állítom, tehát aki intellektuális dolgokra törekszik, annak az északi partra kell menni. Nyilván, aki fürdésre törekszik, vagy csak az, hogy pihenjünk a Balaton mellett, annak szuper jó a déli uh-huh. partna, de hát azért az északi part, mint Keszthely, Tihany, Balatonfüred, Balatonréjfüred, Badacsony, és nem akarom sorolni, szóval ezzel déli part szerintem nem tud versenyezni. Tehát itt a kultúrtörténet tekintetében, a múzeumok tekintetében, a néprajzi dolgok tekintetében, hát azért az északi partnak a története idegenforgalmi szempontból is, vagy akár kultúrtörténet szempontból is jóval gazdagabb, mint a déli. Tehát erről egy regényt lehetne mondani a kettő közötti különbségről. Hát ugye a déli part a 19. század végéig gyakorlatilag nem is Balaton part. Uh-huh. Igazság szerint. Igen. Az északin pedig, hát azért gondoljuk, hogy a Helikon ünnepségektől elkezdve a Balatonfüredi Savanyúvizen keresztül, Tihanyon át a Badacsonyi Szüreti fesztiválokig, hát azért az teljesen más uh-huh. képet mutat. Úgyhogy nem, tehát ne a fürdés, tehát mindig ne a fürdésbe induljunk ki, ha Balatonról beszélünk, ott sokkal több minden dolog van, és érdekesség van, amit mindenféleképpen uh-huh.
Egy ilyen túra során mit keresnek az emberek? Az élményt, a tudományos érdeklődés kielégítését, a néprajz, sport, vagy így komplex?
Komplexet is lehet mondani, a sportot annyira nem. Tehát azt látom, hogy annyira
nem teljesítmény.
Ezek nem teljesítménytúrák. Viszont a tudományosságra, az ismeretekre igen. Tehát kimondottan azért jönnek, hogy megismerjék ezeket a dolgokat. Azért ezt most talán nagy képviség nélkül mondhatom, hogy azért most hát tudják azt, hogy az én túrámon azért olyan dolgok hangoznak el, amit ők nem fognak tudni máshol megszerezni. Tehát ezért is megy a híre ezeknek a túráknak, és én tényleg arra törekszem, hogy a legújabb ismeretek hangozzanak el, és egy olyan széles körű információ áradatot adok át a túrázóknak, és hogy azért többször a végén azért megtapsolnak, hogy ezt köszönik, hogy hallották.
Akkor kérek szépen egy próbát, tehát ott állok a Badacsony előtt, igen. És te ugye, mint szaktanár, hogy fogod nekem eladni a Badacsonyt, mi az, amivel kezdesz, és mi az, ami ismerettel mindenféleképpen haza kell mennem?
Hát a Badacsonynál azért úgy kezdem, hogy azért tudni kell, hogy a Badacsony az a mesék és a mondáknak a világa.
Én tehát amikor mindig arra utazom, akkor egyszerűen ámulatba esek attól, amit látok, amikor megjelenik előttem a Badacsony. Tehát én így indulok egy érzettel.
Igen, azt elhiszem. Már én is. Pedig láttam, már például ma is láttam a Badacsonyt, de fantasztikus látvány. Tehát az, hogy először is azért tegyük tisztába a mesevilágot a valóságtól, mert a Badacsonyban nagyon sok ami a monda, ami a ugye valóság semmi köze nincs egymáshoz, és általában az emberek tudatában az nagyon keményen benn vannak ezek a dolgok, hogy mint valóságként. Aztán ugye azért kiemelem, hogy nyilván Badacsony nincsen szőlő és borkultúra nélkül, és itt már is tisztába teszik, hogy nem a rómaiaktól származik a szőlőkultúra, ami az emberek 90%-a abban a tudatban van, hogy a rómaiak kezdték a szőlőművelést a területen, pedig ez nem igaz, még a dobogon sincsenek a rómaiak, ha sorrendet nézzük. Tehát már ezzel is indítjuk a dolgokat. És akkor nyilván én fogok itt beszélni ezekről a szüreti mulatságokról, a reformkori Badacsonyról, sőt, hát a vulkanizmus az ugye nagyon jelentős szerepet játszik, hiszen azért a Balaton felvidék vulkáni tevékenység az utolsó 20 évben teljesen átírodott, tehát ott már mondjuk régi könyveket, és sajnos a mostani tankönyveket sem kell nagyon nézni, mert teljes fals dolgok vannak ezben leírva, még mindig a Lóczi Lajos féle teljesen elavult dolgok vannak. Tehát erre is nagyon nagy hangsúlyt helyezzek, ezen kívül ugye az élővilág, tehát az állatvilág, a növényvilág, erdőtársulások, özönnövényektől elkezdve, szóval minden sorra kerül a túra során. Ugye, tehát úgy történik a túra, hogy a szakvezetéses túra, tehát megyünk, megállunk, és nekem minden megállónál van egy téma. Tehát amit ott kifejtek.
Addig piheg a nagy érdemű közönség kicsit.
Adok lehetőséget, igen, mindig, amikor elindulunk fölfelé a Badacsony, akkor mondom, hogy na, akkor most a Badacsony legnehezebb szakasza jön, úgyhogy ez a mozgó lépcső Badacsonyi változat, hogy már lehet rajta mozogni. Fölfelé. És akkor, de azért nagyon rendes vagyok, mert megállok, és akkor mondom a dolgokat, és akkor kipihenik magukat, és akkor újra nekiindulunk. De nem minden túra megy fel a hegytetőre, tehát ezt félre ne értsük, vannak, amik nem mennek föl. Tehát például a tűzgyűrű az abszolút nem megy föl, az egy 360 fokos körbe megy a Badacsony, egyébként fantasztikus látványnyal. Tehát minden oldalra lehet látni kilátással, úgyhogy mindig elmondom, hát itt a kilátástalan gyakorlatilag. Vagy illetve nem kilátás, a kilátás nem kilátástalan konkrétan, mert mind a négy égtáj felől gyönyörű kilátás van. Tehát ezért mondom azt, hogy változatos túrák vannak, tehát nehogy azt képzeljük, hogy most Vadosokon csak egy túra van, mert a Vadosokon legalább hatféle túrát vezetek, vagy hétfélét. Uh-huh. Csak nem beszéltem még a geológiai túrákról, a madarász túráról, bortúra, tortúra és minden.
Oké. Okay. Tartsunk egy kis szünetet, nagyon elillant az idő, de jövünk vissza továbbra is. Árvai Gábor, történelemföldrajz szakos tanár, geotúra vezető a vendégünk. A szünet után jövünk nem sok.